Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Márk evangéliumának 8. fejezetéből. Az első 9 verset a következőképpen olvasom. Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívatta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsájtom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jól lakatni itt, a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a 7 kenyeret. Hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsájtotta őket. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy kicsit messziről szeretnék a 4000 ember megvendégelésére, a kenyér csodára rákanyarodni. Adott egy történelmi élethelyzet akkor, amikor ez az esemény zajlódik, amikor ennek a evangéliumi emlékeit feljegyzik. Ez a történelmi élethelyzet pedig az, hogy a zsidóság központja Jeruzsálem, és a zsidó hídgyakorlat központja a jeruzsálemi templom. Itt van a papság szöme. Ide illik, sőt kell kötelezően minden hithű zsidónak évente legalább egyszer-kétszer elzarándokolnia. Itt mutatnak be egyedül áldozatot, idézőjelbe teszem, mert ezt a kifejezést a zsidók nem használták, itt misézik a főpap, ez a zsidóság szíve. És elvárás, hogy minden zsidó ezért a templomért valamit tegyen, valamit felmutasson, valamit áldozzon. És mi van a templom körül? Ha kilépünk Jeruzsálem utcáira, vagy elkezdünk a várfalakon kívülre kilépni a környező falvakba, és szépen lassan távolodunk ettől a templomtól. Élethelyzetek. Teljesen hétköznapi, egyszerű, emberi élethelyzetek. Ki fog gondoskodni az öreg családfőről? Dolgoznunk kell, nem tudunk otthon lenni. A beteg nagyszülőkről. Hogyan nevelje az anya a gyerekét, amikor a férfiak állandó jelleggel kint dolgoznak, nem a lábukat lóbálva a mezőn, vagy az állatok mellett, és az ő feladata tömni a vályok falat, és mellette még egyébként meszelni is azt, és főzzön, és szőjön, és azt, amire azt mondjuk, hogy családi otthon, azt úgy legyen kedves menedzselni, gépesítés nélkül. Szombaton illene elmenni, ha a templomban nem is, legalább a zsinagógáig, mert a farizeusok állandóan erről beszélnek. De hát ellik a marha, meg a birka, meg megtámadták a varjak a szőlőt. Hogyan fogom a zsinagógának, meg a templomnak, meg a királynak, meg a rómaiaknak a tizedet befizetni, ha nem lesz miből? És aztán léphetünk még egy kicsit kijebb a zsidóság etnikumából, mert Jézus korában ez egy több nemzetiség által lakott vidék. A történelem gyönyörűen felfestette rá az eseményeket. Vannak itt, kérem szépen, tisztelettel római legionáriusok, akik távol vannak a családjuktól, és nem biztos, hogy fene nagy jókedvükből lettek katonák. Mi van az otthon maradottakkal? Nem 6 hónapos sorkatonaságról beszélünk, fel lehet csapni a történelemkönyveket. Hosszú évekre, évtizedekre akár elhagyták az otthont. Vannak itt hellenizált kultúrákból jövő kereskedők. Mi van az otthon maradottakkal? Feltettünk mindent arra a lapra, hogy Izraelen keresztül mennek keleti kereskedő karavánok, megépítették Cezáreát, végre ki lehet kötni, próbálunk valamit itt okoskodni, ügyeskedni, de hát mi van akkor, hogyha a karavánok nem jutnak el Izraelig, mert megtámadják őket a rablók? Mi van akkor, hogyha drága pénzen megveszem a portrékákat, felpakolom egy kereskedőgájára, hogy azzal elmenjünk A-ból B-be, ott majd drágában eladjam, és az közben elsüllyed a földközi tengeren. Akkor miből fog tanulni a gyerek? Az apja hitelét fogja egy életen keresztül törleszteni adós rabszolgaként? Ezek nagyon kemény élethelyzetek, és ha egy kicsit kreativitással kanyarodunk hozzá, akkor szerintem könnyű átfordítani ezeket olyan kérdésekre, amik bennünket is mozgatnak ma, 2025-ben. És itt jön Jézus, aki nem a templomban tanít, hanem pusztában, meg tavak mentén, meg hegyek oldalában. Érdemes megnézni azt, hogy a jézusi tanításoknak hány százalékát mondta el Jézus zsinagógákban vagy azok környezetében, erre azért találunk példát. Mennyi mindent mondott a jeruzsálemi templomban, itt már azért viszonylag redukálódik a példák száma körülbelül egyre, és a tanításainak a zöme az egyébként hol hangzik el? Tavak mentén, meg a pusztában, meg ott, ahol az emberek vannak. Nem a zsidóság szívében. Nem a szentek szentjeinek az árnyékában, nem ott, ahol az idézőjelbe teszem, megint az Isten lakik, hanem az Istent viszi oda, ahol az emberek vannak. És nem liturgikus cselekményekben láttattatja meg velük ezt az Istent, akit ő képvisel, hanem az ő hétköznapi helyzetükbe viszi bele. Ráadásul nem számon kér, ahogy a farizeusok teszik, nem szankciókkal fenyeget, ahogy a mózesi törvényt magyarázó főpapság teszi, nem valami császárhoz, fejedelemhez hasonlító autokrataként mutatja be az Istent, pedig tehetné, hiszen ő az Isten emberélet fia, hanem alázattal és szolgálattal közelíti meg azokat, akikhez szól. Áttöri az eget, hogy megtöri a kenyeret. Hogy azt hozza el, amire igazából szükségünk van. Hogy egy olyan tartalommal forduljon az emberekhez, ami valójában meg tudja őket tartani. A kenyér csodát az izraeliek nagyon várták. Azért várták nagyon, mert az ő eredettörténetüknek, identitásuknak a része az, hogy a pusztában az Isten életben tartotta a népet. Hogy jött a manna, meg a fűrjek. És hogy amikor eljön a messiás, akkor a messiás meg fogja ismételni ezt a csodát. És miért várták ezt ennyire? Azért, kedves testvérek, mert ez egy olyan társadalom volt, ahol nagyon gyérek voltak a társadalmi meg anyagi erőforrások, és azok hihetetlenül igazságtalanul voltak elosztva. A társadalomnak az öme szegénységben, ma talán azt a szót használnánk rá, hogy mély szegénységben élt, a társadalomnak meg egy pici szelete élt relatíve jó módba. A felső 10 000 az hát nem igazán volt egy matematikailag leképezhető egyenlet ebben, vagy képlet ebben a társadalomban. Felső 1-2%-ról lehet beszélni. Akik viszont, nem dobáljuk őket egyből kavicsokkal, meg kövekkel, nagyon jól fel tudták mérni azt, hogy az ő vagyonuk a sajátjaikhoz képest hihetetlen, a világ gazdagságához képest viszont elenyésző és bizonytalan. Mert azok a kereskedő utak, amiket megadóztatnak, azok az erőforrások, amire rátelepednek, azok nagyon bizonytalan lábakon állnak. És az ő vagyonuk nagyon hamar elenyészhet, hogyha úgy fordul a kocka. És a szegény ember innentől kezdve várja a kenyér csodát, mert éhezik. A gazdag vallásos zsidó pedig várja a kenyér csodát azért, mert retteg attól, hogy elveszíti azt, amilyen van. Az egzisztenciáját, amit felépített, amit talán generációk építettek fel, mire ő odajutott, hogy átvegye fölötte az opponálást. És fél, hogy ő fogja eltékozolni. Vagy az ő neve alatt fog ez az egész tönkre menni. És várnak valami állandót a kiszámíthatatlanság közepette, mert megüli az életüket az ezzel kapcsolatban való érlődés. Nem gondolom azt, hogy ez a gondolatsor annyira idegen lenne a mi élethelyzetünktől. Talán mások a paraméterek, meg máshonnan indulunk ki, de minthogyha a mi életünkben is megjelennének hasonló kérdések, és akkor mi lesz itt a csoda, Szoktuk ezt a történetet úgy magyarázni, hogy ez a kenyorszaporítás csodája. Én ezzel azért vagyok bajban, megmondom őszintén, mert bár a történet végén, és teljesen mindegy, hogy melyik párhuzamos történetet vesszük elő Mátéból vagy Lukácsból, azt látjuk, hogy a végén kosárszámra gyűjtik össze a maradékot a tanítványok. De hogy ez a kenyérszaporítás szerintem elviszi egy kicsit a fókuszt a lényegről. Ugyanis itt nem az a lényeg, hogy ebből a hét kenyérből lesz-e több. Nem az a lényeg, hogy Jézusnak, mint a testvéret Istennek van-e hatalma arra, hogy a hétből hozzon létre valami megszámlálhatatlan mennyiséget. Itt a csoda szerintem a szövegben van elágyazva egy nagyon egyszerű és őszinte módon. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjen le a földre, azután vette a hét kenyeret. Hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ez egy úrvacsorai szituáció, kedves testvérek. Amit mi sokszor az utolsó vacsorához kötünk, mert hogy ott hangzik el ennek az elrendelése, ott hangzik el, hogy az úrvacsorával élő ember az a Krisztussal való közösségbe lép be, és így módon ez az üdvösségének a kulcsa. De valójában az úrvacsora, kedves testvérek, a bibliai történetekben egy fokozatosan épülő ívnek a vége. Szerintem ez az ív, bár itt vannak teológusok, akik valószínűleg vitatkoznának velem, az Exodus történetben a Páska bárányjal kezdődik. Aztán szépen lassan épül tovább, és nyilván a Jézusi evangéliumokban kerül ez igazából a betetőzéshez közel, sőt, tetőzik be aztán az utolsó vacsorában, de igazából a kereszthalálban és a feltámadásban. És itt most azt látjuk, hogy az Úr Jézus 4000 embert ültet le az úrvacsora közösségébe. Hálát ad, megtörte, tanítványainak adta. Az utolsó vacsora is így épül fel. Itt van egy mellékmondat, ami szerintem hihetetlenül fontos, hogy tegyék eléjük. Alapvetően azt mondjuk, és azt állítjuk 2000 éve, hogy az úrvacsorában a Krisztus saját magát osztja meg velünk. Amikor ő a saját testét és vérét adja nekünk a kenyér és a bor képében, vagy színe alatt, akkor mi ott alapvetően azzal a Krisztussal találkozunk, aki képes bennünket megigazítani. Aki képes bennünket az emberi csonkaságainkból az Istenhez felemelni, aki azért száll alá, hogy bennünket az Istenhez emeljen. És hogyha innen nézzük ezt az egész történetet, akkor nagyon fontos észrevenni azt is, hogy hogyan csinálja ezt az Úr Jézus. Megtörte, tanítványainak adta, hogy eléjük tegyék. Mármint, hogy őt magát. A testélet igét. Az Istent, aki áttörte az eget azért, hogy az embereket felemelje oda. Tessék, vigyétek oda hozzájuk. És innentől kezdve láthatjuk azt, hogy a kereszténységünk, meg a keresztény közösségünk az alapvetően nem egy ilyen befele forduló individuális történet. Tudom, hogy a 21. század azt mondja, hogy a hit magánügy. Most nem fogok itt politikai vitákat megnyitni, mert arra nem vagyok feljogosítva. De kedves testvérek, valójában nem. Valójában a hitünk az úgy tud épülni, hogy szívtől szívig halad. Hogy úgy döntött az Úristen, hogy bennünket, embereket fog felhasználni arra, hogy róla tanúságot tegyünk. Adja mellénk az ő szent lelkét, hogyha mi nyitottak vagyunk a tanúságtételre. Meg megerősíti a mi tanúságtételünket, de azt mondja, hogy a ti feladatotok vinni ezt tovább a másiknak. Megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük a Krisztust. Ne a saját maguk magyarázatát, ne a saját maguk ideológiáját, nem a fene nagy egójukat, hanem azt a Krisztust, aki képes őket a maguk élethelyzeteiből felemelni. Ami képes őket alapvetően áthatni és újraformálni, hogy aztán utána ők is menjenek tovább, és mások elé vigyék a Krisztust. És akkor itt elérünk, kedves testvérek, a missziói parancshoz. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nem azzal, hogy az agyukra mentek. Nem azzal, hogy fene nagy dogmatikai, meg etikai igazságokat csattogtattok a fejük fölött, hanem azzal, hogy ti is a Krisztusból merítetek, és a Krisztus viszitek eléjük. És mit kapunk mi az úrvacsora közösségében? Ez nagyon fontos. Bűnbocsánatot, meg megerősítést, meg megszentelődést, meg a találkozásnak az élményét azzal az Istennel, aki igenis érzékeny a mi élethelyzeteinkre. Legyen az az élethelyzet boldogsággal teli, vagy éppen nagyon sok mélységgel, meg traumával megterhelt. És nem elzárkózik tőlünk, hanem nyit felénk. Ne legyen a mi hitgyakorlatunknak a központja a templom. Legyen a mi hitgyakorlatunknak a központja a Krisztus, aki ott van, ahol az emberek vannak. Aki ott van, ahol mi vagyunk, a mi kérdéseinkkel, ahol mi keresünk válaszokat, meg látjuk, hogy a szomszéd is keresi a válaszokat, meg kérdéseket fogalmaz meg. És nem biztos, hogy emberi dimenzióban mi tudunk válaszokat adni, ez közel sem biztos. Az viszont biztos, hogy ha a Krisztust merjük beengedni, akkor kialakul egy olyan nézőpont, egy olyan lelkület, egy olyan megfontolás, ami mivel változtat azon, hogy mi hogyan gondolkodunk és nézünk a világra, ezért képes segítséget nyújtani abban, hogy mi az aktuális feladat, amit nekünk meg kell oldanunk. Változtat bennünket. Pál apostol az oltár előtti igében megszentelődésről beszél, aminek a vége az örök élet. Hát de az a megszentelődés itt kezdődik el. Én találkozom a Krisztussal, és merem megosztani nem csak a social media posztjait, hanem azt a Krisztust, aki magát osztja meg velem, azt merem továbbosztani. Azt merem átadni annak, aki a környezetemben van. Család, barát, bárki. Ismerős, vadidegen. Mert ez a lényeg. Jézus jön, és önmagát osztja meg velünk. És így hív bennünket az úrvacsorának a közösségébe is bele. Kedves testvérek, az Úr Jézus magát elétek tette. És ti vehetitek. Az Úr Jézus magát elétek tette, úgyhogy ti vihetitek. És hogyha ebben merünk ebben a szolgálatban megállni, akkor azt is látni fogjuk, hogy hogyan halad a megváltottságnak nem csak a híre, hanem a tudata embertől emberig. Hogy hogyan változnak életek azáltal, hogy mi merünk az Istenbe kapaszkodni. A 4000 ember megvendégelésében nem az a csoda, hogy több lesz a kenyér, vagy nem tudom, hanem az a csoda, hogy abban a kenyérben, ebben az egyszerűnek tűnő gesztusban az Isten személyesen van jelen azokért, akik ott vannak. És a mi életünkben az Isten ugyanúgy személyesen van jelen miértünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te magadat osztod meg velünk. Így hozod nekünk a bűnök bocsánatát, így hívsz bennünket bűnbánatra. Így munkálkodsz bennünk a megigazítás által, a megszentelődés útján, és valójában így ölelsz magadhoz bennünket az örök élet kegyelmével. Amen.